Jó rádozást mindenkinek, péntek van, ez a Fintech világos, hogy azt a múlt héten megígértük, itt van Szupán Marci, a PIK alapítója, és itt van a friss Sparks is, ugye a Fintech Sparks, ez a legújabb, legfrissebb 24, angolul is jön, majd azt mondtad.
Így van, Fintech Sparks-ok kiadására mindig nagyon büszkék vagyunk. Azt gondolom, hogy eddig talán csak nagyon jó minőségű Sparks-okat adtunk ki. Egész pontosan egyébként 14 darab Sparks-unk jelent meg az elmúlt, hát két évben egyébként, mert két évvel ezelőtt hoztuk ki a 2021-es évnek az összefoglalóját, amiről beszélgettünk egy egész műsort. A fintech.hu-n vissza lehet nézni az összes Sparks-ot ingyenesen. Ugye a tavalyi évben kijött jó sok, 10 körüli, 8-10 a Fintech Sparks Edu, amik rövidebb Sparks-ok, 12 oldalas mindegyik, és valami konkrét fintech megoldásnak a gyakorlati hasznosításáról szólnak, illetve a tavalyi évben angolul is megjelent az első Sparks-unk, ez az Apple-nek a pénzügyi szektorban való törekvéseiről szól, és így van, ahogy mondod, most publikáltuk a hét folyamán a 2023-as évet összefoglaló Sparks-unkat, angolul is a magyar mellett, ott egy picit rövidítettebb verziót az angol.
Tehát a magyar ez egy könnyű 70 oldal.
Könnyű 70 oldal lett, igen, kértem a srácokat, hogy ne legyen több 40 oldalnál.
És figyeltek erre,
így van, ezért nem 120 oldal lett. Hát nyilván ez az is jelzi, hogy nagyon szeretik a Sparks-okat írni, csinálni, összerakni, szerkeszteni, meg hát azt is jelzi, hogy nagyon sok minden történt a tavalyi évben. A 70 oldalon nem tudunk végigmenni, mert az kéne egy 2 óra műsoridő, nem? De talán szemezgethetünk belőle, és hát a fintech.hu-n egyébként meg szépen végig lehet olvasni az egészet. Én nagyon javaslom mindenkinek, akit egy kicsit is érdekel a fintech szektor, akit jobban annak még jobban ajánlom, de akit tényleg egy kicsit kérdezzük. Akit kicsit is érdekel, annak javaslom, hogy egy fél órát szálljon ennek az anyagnak az átlapozására, mert tényleg én is egyébként úgy kaptam meg, hogy gyakorlatilag a kész állapotot láttam, és azt gondolom, hogy teljes átfogó képet ad a tavalyi évről, ráadásul kedvencünk van benne, jóslás is.
Benne van a Fintech Szövetségtől Ágy Zoltán elnök, aki ugyanazt mondta, amit te mondtál már egyébként a tavalyében többször.
Hallgatja a műsort.
Hogy ez egy olyan hasonló év, mint a 22-es volt Fintech szempontból, és hát most már azért tisztulásos év, egy csomó minden a helyére kerül, és hát 24 az jobbnak néz ki, kifelé a gödörből, ugye talán ez is a címe.
Így van. Szerintem Zolinak a mondatai, bekezdései nagyon jól összefoglalják a 2023-as évet, meg hát ez egész Sparks nagyon jól vannak benne egész komoly szummázások. És nem tudom, neked mi volt az, ami talán a legizgalmasabb volt
hát
ebben?
Hát a mesterséges intelligenciás, nézd, most látod, készültem, mert itt van megnyitva, és meg egy csomót ki is nyomtattam. Elkezdtem az első két pontot is a tavalyi év számokban, meg az év legnagyobb nyertese. Azért ezekről nagyon sokat beszéltünk évközben is.
Így van.
És nyilván a mesterséges intelligenciáról. De hogy a mesterséges intelligencia mi mindenre lesz jó fintech szempontból, tehát végtelen lehetőségek ez az oldal címe.
Igen, ez egy izgalmas, hát külön fejezetet szenteltünk a mesterséges intelligenciának, amit nem a mesterséges intelligencia írt, úgyhogy talán egy nagyon, nagyon mély és nagyon jó kis anyag lett, de próbáltuk ilyen játékosra venni, és egy ilyen insightot, vagy sok insightot adni azzal kapcsolatban, hogy mit okozhat a mesterséges intelligencia, és annak különböző formái a fintech szektorban, és tényleg az látszik, hogy nagyon sok hozzáadott értéke tud lenni. Hoztunk egy ilyet, hogy 6,2 milliárd dollár a generatív AI hozzáadott értéke a fintech szektorhoz 2032-re. Persze itt mindig felmerült a kérdés, hogy miből számolták ki.
Hát tenyérjóslás. Múlt héten beszéltünk erről, hogy a tenyérjó azonosítás, akkor erre is megfelelő.
Van itt még nagyobb mondás, ha már itt tartunk, 4,4 milliárd dollár a generatív AI hozzájárulása a globális gazdasághoz. Nyilván amúgy a viccet félretéve azért ezek megalapozott számok, tudna jóslások, tehát hogy egyértelműen, de szépen alá lehet ezeket bontani, hogy hogyan gyorsul a munkavégzés, hogyan csökken a munkaerőköltség, hogyan javulnak a pénzügyi döntések ügyfél oldalon, szóval össze tudnak ezek szépen állni. Mi azt látjuk egyébként, egy kicsi ilyen keretes írás nyitva a képzeletbeli Sparks-unkban most, hogy a Peak-en belül is nagyon sokat alkalmazzuk a mesterséges intelligenciát, és nagyon sokat gyorsított. Én azt látom, de ez egy ilyen becslés tipp, most dolgozunk annak a keretrendszer, hogy hogyan tudjuk ezt konkrétan mérni, hogy nagyjából átlagosan a cégnek a munka végzési képessége, ami áll egyrészt a pontosságból, meg áll mondjuk másrészt az áteresztő képességből, tehát az egységnyi idő alatt elvégezhető munkából, egy ilyen 10%-kal képes volt javulni a tavalyi évben, ami sok, mert egy cégcsoport szinten 70 fővel zártuk az évet, és most kiszámolod, hogy ez plusz 7 embernek a mai körülmények, meg abban a szektorban, ahol mi dolgozunk, meg úgy, hogy csak high-end embereket vagyunk hajlandók a csapatba fölvenni, ez egy havi szinten egy 7-10 millió forint, ez egy éves 100 millió forint.
Igen, de te korán szálltál be ebbe a mesterséges intelligenciát, ezt ne felejtsük el.
Így van, ugye a Mercury Labs-et 2022 nyarának a végén a ChatGPT megjelenése előtt indítottuk el. Ez így van, ne vitassuk el tőlünk ezt az érdemet, vagy ezt a korai felismerést, de azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazására sosem késő.
Nem, csak azért mondom, hogy a 10%, amit számoltál, az így jön ki, hogy te early bird voltál.
Így van.
A peak early bird volt.
Így van.
Így lehetett ezt hozni.
Így van, én azt gondolom, így. Tudod, ez egy ilyen, ez a technológia, modern technológiákban való early birdségnek az örökös dilemmája, amivel mi is szemben állunk, hogy most mi a francnak kísérletezgessünk saját dolgokon, hogyha egyébként 3 hónappal járunk körülbelül a piac előtt, amit most úgy éppen, hogy pejoratív értelemben mondok, nem nagyon lehet sokkal előtte járni, tehát nem, lehet, hogy valaki fél évvel előtte jár, de hogy egy csomó esetben azt lehet, és folyton az a dilemma, hogy ez a 3 hónap, az alatt, hogy 3 hónappal a piac előtt járunk, azt értem, hogyha nem csinálnánk semmit, csak figyelnénk aktívan a mesterséges intelligencia megoldásokat, és csak arra mennénk, hogy azokat implementáljuk nekünk jó módon.
Ami már bevált, és ami már nem kockázatos.
Akkor 3 hónappal lennénk elmaradva, de az van emellett, hogy arra 3 hónap forra, meg annyi költünk sokat. Ezt nem tudom megmondani, nehezen kimutatható, hogy megérti-e, vagy megéri-e, vagy nem. Az biztos, hogy employer brandingben nagyon sokat dob az, hogy az összes álláshirdetésünkbe oda tudjuk írni, meg a weblapunkra, meg mindenhova, hogy nálunk van egy belső hub, aki mesterséges intelligencia kutatásfejlesztéssel foglalkozik, és nem úgy, mint ahogy nagyon sokan teszik ezt, hogy valamit szolgáltassunk a piacra, tök mindegy, hogy az nem működik, meg egy MVP screenekből álló cuccot próbálunk meg eladni sok mindenkinek, hanem a saját hatékonyságunk növelésére egy ilyen, megtanultuk ezt a kifejezést tavaly, stratégiai nyugalommal kezeljük az egész AI jelenséget. Nekünk ez bevált, egyébként egy-két ügyfél kísérletünk is van, de hát én is, amikor megláttam ezt az oldalt, akkor azt láttam, hogy a végtelen lehetőségek oldalunkon van 20-25 ilyen kis mini halmaz, vagy alkalmazási lehetőség, hát ennek a töredékét használjuk meg, alkalmazzuk, úgyhogy, de ez egy jó hír, hogy van tér. Talán zárva a mesterséges intelligencia témát, én azt tudom mondani, hogy érdemes figyelni a trendeket, és aki meg vállalkozik, annak mindenképpen érdemes alkalmazni ezt, akár alkalmazni egy AI ops pozíciójú embert, aki azért felel, hogy az egész cég, a többi munkavállaló hogyan alkalmazza a mesterséges intelligenciát, aki meg nem vállalkozik, annak meg egyébként autodidakta módon a munkavégzéséhez érdemes elkezdeni kísérletezni, mert lehet, hogy csak annyi lesz, hogy nem csúszik meg a határidőkkel, vagy nem kell túlórezni, vagy hazamegy hamarabb, vagy több munkát tud elvégezni, de hogy
de valahol valamit biztosan
profitálhat belőle. Így van, meg baromi izgalmas.
Jó, akkor nézzük a néhány jósatot a következő évekre, jó? Mert talán még ez izgalmas, mert csak sorolom a Sparksból, ugye az év legnagyobb vesztese, nyertese, ezt mondtuk, már arcok a fintech szektor mögött. Vannak, akik még szabadlábon, vannak, akik már nem. Hát ők az év legnagyobb botrányaiban szerepelnek.
Nehezen tudják tartani a vegán étrendjüket a börtönben.
Azon túl, amit mondott Ács Zoltán is ugye az elején, vagy amit idéztünk tőle, hogy kifelé a gödörből. Ő egyébként azt mondta, az tetszett nekem, hogy te mindig azt mondod, hogy a lufi, hogy kipukkant, ő azt mondta, hogy a mesés értékelések ideje lejárt. Majd ez a 23-as évre vonatkozó dolog.
Igen, Zoli nagyon szépen tud fogalmazni, hogy ez az újságírói múltjának köszönhető valószínűleg. Így van, hát borzalmas visszaesést lehetett látni egyébként a 2022-es évben. A 2023-as év meg nagyjából arról szólt, hogy én személy szerint, és ez egyébként egy nagyon jó érzés olvasni egy olyan anyagot, amit az általam 11 éve létrehozott cégnek az egyik kis csapata alkotott meg, és nem 100%-ban egyezik a véleményünk, ez tök jó, mert azt is jelzi egyébként, hogy van szabadság a cégnél, meg azt is jelzi, hogy nem volt időm átszerkeszteni, az anyagot nem vicceltem, ilyet nem csinálunk, de én egy kicsit pozitívabban látom a tavalyi évet egyébként, mint ahogy akár Zoli lefestette, vagy akár a kollégáim ezt itt felvázolják. Lehet, hogy ez azért van, mert a részvényportfóliómban éppen tartok olyan céget, ami 100% fölötti pluszt sikerült, hogy
a globális számoknak azt mutatják, hogy a tőkebevonás, most mondtam, volt az a harmadára.
Érdekes esetis, egyébként, nem? Hogy a tőkebevonások, tehát a tőzsdei fintekek nagyon jól teljesítettek, tehát ezt mondtam is az év során, egy szemmel látható méretű pakkot vásároltam Nubankból, meg egy Paxeguro nevű másik brazil szolgáltatóból, a kettő átlag a 100% fölötti hozam, és ez abszolút ilyen hosszú éves befektetésnek szánom, én azt gondolom, hogy ezek a cégek a sokszorosát fogják érni a jelenleginek, és akár azt is mondhatom, hogy alul értékeltek, de akár ha megnézzünk egy Adient, ott azért volt egy csúnya zakó, de abban nagyon szépen feltak, megnézzünk egy Affirmet, akik 400%-ot mentek a tavalyi évben, tehát a tőzsdei fintekek nagyot mentek, a Bitcoin nagyot ment. Ami nagyon izgalmas, hogy a tőkebevonások azok viszont tényleg ilyen borzasztó állapotban vannak. Tehát, hogy az el tudja vinni talán úgy a fókuszt a jó dolgokról, de hogy itt azért, bár hogyha valaki veszi a fáradtságot, hogy megnyissa a Spárcot, akkor ez talán már a
295 milliárd dollár
oldalon van talán. Én nem is ezt a számot néztem, én azt néztem, hogy tőkebevonások összértéke 29,4, bocs, igen.
Itt a pontom, csak rossz
elhetettem. 29,4. ami konkrétan 2018-ig megy vissza, tehát 6 évet mutatunk meg, és a legrosszabb év, magasan a legrosszabb év, 40%-kal van a 2018-19-20-as átlag alatt, és mondjuk harmada alatt van a 2021-esnek, tehát drasztikus bezuhanásokat látunk, és egyébként az ilyenre jellemző, az ilyen kicsit ilyen szélcsendes visszapattanás előtti időszakra jellemző elemeket is látunk, azt látjuk, hogy viszont vannak nagyon nagy dílek, meg vannak nagyon pici dílek, és valahogy ugye a köztes réteg az nem elfogyott, de ott úgy ritkább a levegő, és hát a darabszámban is nagyon alacsonyan vagyunk, hogyha mondjuk egy felvásárlási számot nézünk, akkor a tavalyi évben 551 darab felvásárlás vagy összeolvadás M&A ügylet volt a fintech piacon, szemben a 21-es 862-höz képest, IPO-ból is egyébként ott viszont a 2022, és ez megint azt igaz, hogy azért a tőzsdén levő a tőzsdének a tavalyi generális, hogyha nézzük fintektől elvonatkoztatva, tavalyi évben nagyon-nagyon jót ment minden tőzsde gyakorlatilag. Ez húzta magával a fintech szektort is, és mondjuk a 2022-es 2 darab tőzsdei bevezetéshez képest 13 darab tőzsdei bevezetésről beszéltünk, ami durva 6,5-szereződés, de a 41 darab 2021-eshez képest meg még mindig alacsony. Szerintem egyébként egy viszonylag pozitív év volt. Én élvezettel néztem egész évben a megtisztulást, tehát szerintem ami talán ebből az egészben a legpozitívabb, az, hogy bedölt egy csomó cég, összeolvadt egy csomó cég, és nyilván nem az a pozitív, hogy örülünk, hogy valakinek rossz, hanem önmagában a piacnak kellett ez a megtisztulás. Egy csomó cég, aki nem prudensen működött, az megszűnt, átalakult, lecsapott rá a tőzsdefelügyelet. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy végre az amerikai tőzsdefelügyelet is elindult egy érthető, következetes szabályozás irányába. Ezt ugye azért az idei évben most látjuk, hogy megjelentek a Bitcoin ETF-ek, ami szintén ezt támasztja alá, úgyhogy alapvetően szerintem fintech szektornak egy jó éve volt, és akkor nézzünk rá a
igen,
jó
csak egy mondat, igen, csak ha jól értem ezt az egészet, akkor ez az egész lájkvadászat meg, hogy én még 1 millió ügyfelet nyomok, ami vagy van, vagy nincs. Ugye mindig ezen vitatkoztál mindenféle statisztikákkal, hogy tényleg létező aktív ügyfelek, és tényleg hoznak eredményt a nap végén. Most meg a profitabilitás az, ami itten zászlón van. Tehát eddig lehetett nagyot mondani, meg amikor jön a sok kamera, és egy nagy mezei futóversenyt kell rendezni, és akkor mindenkit oda terelnek a rajthoz, hogy fussanak, ugye, hogy a kamerán jól mutasson. Aztán egyébként 200 méter múlva az első kanyarban már csak a profik futnak, akik több, azok félreállnak. Valami ilyesmi van ebben az egészben.
Így van, foszhattunk volna, ha már jön az amerikai elnök választás.
Na csak mert futóruhában vagy, azért gondoltam.
Ja, ja. a politikai rendezvényeket is, igen.
Igen.
Abszolút, ez van is egy ilyen című oldalunk, hogy a cél a profitabilitás, és itt idézzünk egy McKinsey-s tanulmányt, ami egyébként nagyon izgalmas tanulmány, egy kicsit ilyen, már ilyen geek-ebb, tehát ezt azoknak javaslom, akik szeretnének tényleg ebben a témában
mélyre merülni.
Az látszik, képzeld el, hogy még mindig nem az van, hogy mennyire tudok monetizálni egy ügyfélen. Még mindig nem ez drive-olja azt, hogy valaki nyereségese vagy veszteséges. Nyilván nagyon fontos, mert hogyha sokat keresek egy ügyfélen, akkor könnyebb dolgom van. De az látszik, hogy a kiadásoknak a menedzsmentje hozta el azt, hogy el tudtak kezdeni nyereségesek lenni a fintech cégek. És ezt meg valószínűleg az hozta el, hogy egész egyszerűen, de ez egy tök normális dolog, amíg van pénz, amíg az ember úgy megy bevásárolni, hogy tele van a pénztárcája, akkor megveszi azokat a dolgokat is, amik nem kellenek, vagy BNPL-t használ a végén.
Vagy a szomszéd kezét adja oda.
Vagy a szomszéd kezét adja oda. Amúgy ez történt tulajdonképpen képletesen a fintech szektorban is, mondjuk a 2021-es évben abszolút. Amikor meg nincs pénze, akkor meg átgondolja, hogy mire
akkor
költ.
Akkor meg listával mész.
Így van, és azok az emberek, akik pénzügyileg tudatosak, azok nem buknak meg egy ilyen időszakban, akik még nem pénzügyileg tudatosak, azok meg megbuknak, és itt az látszik, hogy a nyereséges fintech cégek a tavalyi évben átlagosan 3%-kal tudták csökkenteni a kiadásaikat, hát nincs pénz, akkor nem költünk, igen. A veszteségeseknek viszont 27%-kal elszálltak a költségei, tehát egész egyszerűen folytatták azt a trendet, amit előtte megszoktak. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy erre van-e bármi mondása a McKinsey-nek, majd átböngészem ilyen szemmel is ezt az anyagot. Egyébként megfigyelhető-e valami trend a között, hogy kik azok, akik vágni tudtak a költségeken, és kik azok, akik meg elszállt a költsége, hogy milyen a menedzsment. Esetleg volt-e már korábban cégük, sorozatvállalkozó alapította, mi a helyzet a fiatal alapítókkal.
Szabadlábon van-e.
Így van, ezek fontos elemek, mert tudod, nagyon könnyű volt fölülni a fintek vonatra úgy, hogy az emberhez hozzávágták úgy is az ingyen pénzt, hogy amúgy nem is igazán kérte, és könnyű volt úgy bedarálni több százezer, több millió ügyfelet, hogy tök mindegy volt, hogy keresünk-e rajta, vagy nem. Versus eljött egy olyan idő, hogy muszáj volt keresni, és muszáj volt költséget vágni, és kellett érteni a cég vezetéshez. Ezért a válságos évek egyébként mindig jók, és mindig ilyen tisztító tűzként végigmennek a piacon, mert aki nem tud megfelelően vállalatot vezetni, vagy nem rakta körbe magát olyan emberekkel, akik tudnak, mert nem minden vizionárus vezetőnek kell jó CFO-nak lennie, azok egész egyszerűen itt szépen elkezdtek elhullani, és szerintem ez a fintech piacnak jó.
Egy mondat a 24-ről, jóslatként. A többit a Sparks-ból olvassák el, kedves hallgatók, olvasók.
Hadd mondjak kettő mondatot. Az első mondat az az, hogy volt hogy egy adásunk két vagy három héttel ezelőtt, ahol az én jóslataim voltak, és megint azt néztem, hogy a srácoknak a jóslatai mások. Van, ahol összeérnek, meg nem mond ellent egymásnak a két jóslatcsomag, de egész egyszerűen mást emeltek ki. Hát figyelj, hogyha muszáj lenne kiemelni valamit, akkor én azt emelném ki, amit elsőnek írtak, hogy a rektor és a technológia alapú szabályozás az nagyon előtérbe fog kerülni. Én ezt ugye úgy fogalmaztam meg a néhány héttel ezelőtti műsorunkban, hogy cyber security az egy kulcskérdés lesz. Most az, hogy az idei évben a védekezésé lesz-e a főszerep, vagy a támadásoké, azt meg évvégén meglátjuk majd.
Oké, tehát akkor Fintech Sparks, a legfrissebb, majdnem 70 oldalon hozzáférhető angolul, magyarul, ingyenesen. Olvassák, terjesszék.
Így van.
Szuppán Márton Pik, jövő héten találkozunk.